Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 8. nap, 10. novella. Egy szicíliai leány nagyfurfangosan kicsalja valamelyik kereskedőtől mindenét, mit az Palermóba hozott. Mikor a kereskedő megint visszajön, úgy tesz, mintha még több árut hozott volna magával, kölcsönpénzt vesz a leánytól, s annak fejében vizet meg kócot hagy neki mondanom sem kell, hogy a királynő novellájának nem egy része megnevettette a hölgyeket. Nem volt közöttük egy sem, kinek a harsogó kacagástól 12-szer is ki ne bugyantak volna a könnyei. De minek utána bevégződött, Dioneo, ki tudta, hogy rajta a sor, szólottekképpen. Bájos hölgyeim, nyilvánvaló, hogy a fortélyosság annál jobban tetszik, minél fortélyosabb ember az, akin nagy ügyesen kifognak. Miért is, ám bátor sorra igen szép történeteket meséltetek, én is szándékozom nektek elmesélni egyet, mely bizonyára annál jobban fog tetszeni néktek mindazoknál, miket eddig elmondtak, mivel nagyobb mestere volt a huncutságnak az a nő, akin kifogtak, minden más nőnél avagy férfiúnál, kit valaha lóvá tettek. Szokásban volt, s talán még ma is szokásban vagyon valamennyi tengerparti városokban, melyeknek kikötőjük vagyon, hogy mind a kereskedők, kik oda áruikkal befutnak, kirakatják azokat, s elhelyezik valamely hombárban, melyet számos helyen vámháznak neveznek, s mely a községnek, vagy a ma város urainak tulajdona. És ottan azoknak, kik a maház fölé vannak rendelve, által adják írásban áruiknak s azok árának lajstromát, s akkor a felügyelők megjelölnek néki valamely raktárt, melyben a kereskedő elhelyezi portékáját, és kulcssal bezárja. Akkor a fent mondott vámosok beírják a vámnak könyvébe a kereskedő nevére minden áruját, annak utána beszedik tőle a vám fejében járó fizetséget az egész áruért, vagy annak egy részéért, melyet éppen a vámházból kivisznek. És az alkuszok többnyire emez vámkönyvből szoktak tájékozódni az ott felhalmozott áruknak mennyiségéről és minőségéről, meg arról, mely kereskedők tulajdonai azok, kikkel is alkalomattán tárgyalnak váltókról, cserékről, eladásról és egyéb üzletekről. Ez a szokás, miként sok más helyen, divatban volt a szicíliai Palermóban is, hol ugyancsak voltak s ma is vannak számos gyönyörű, de a tisztességgel hadilábon álló nőszemélyek. Ezeket pedig, ha ki nem ismeri, bizonyára fölöttébb előkelő és tisztes hölgyeknek nézni. Mivel pedig egyetlen céljuk az, hogy a férfiakat nem is megkopasszák, hanem mindenestül megnyúzzák, ahogy megpillantanak valamely idegen országbéli kereskedőt, első dolguk megtudakolni a vámkönyvből, milyen van ottan, és mennyi a pénze. Annak utána csábításokkal, szerelmi mesterkedéseikkel, mézesmázos szavaikkal igyekeznek emesz kereskedőket lépre csarni és szerelmükre édesgetni. És már sokat behálóztak, kiktől áruljuk javarészét, gyakorta pedig az egészet kicsalták. S ezek között voltak olyanok is, kik árujokat, hajójokat, csontjokat, velejöket ott vesztették, oly ügyesen ered tudott vágni rajtuk egy-egy ilyen bordély leány. Nos, nem nagy ideje még, történt, hogy odaérkezett bizonyos firenzei földünk, ifjú ember, kit gazdái küldöttek, s kinek neve volt Nicolo da Cignano, s kit más néven közönségesen csak Salabaettónak neveztek, mind a mazgyapjúval, mi a salernói vásáronyakán maradt, s mi legalábbis 500 aranyforintot ért. Minek utána tehát a szállítmányért a járandóságot megfizette a vámosoknak, áruját egyik raktárba vitette, s mivel úgy látszik, nem sietett nagyon a karmárkodással, egyszer másszor bejárogatott a városba szórakozásokából. Mivel pedig halvány és szőke és csinos és helyre egy legény volt, történt, hogy egy afféle szép lány, ki Madonna Jancofiore néven neveztette magát, meghallott egyet mást ennek vagyona felől, miért is szemet vetett rá. Mikor ezt az ifjú észrevette, abban a hiszemben, hogy előkelő hölgy, ső a szépségével meghódította, feltette magában, hogy fölöttébb vigyázatosan intézi majd íme szerelmét. És senkinek e felől semmit nem szólván, kezdett fel és alá hőgyelegni a hölgynek háza előtt. Ki is, midőn észrevette, s néhány napon által tüzelte pillantásaival, maga is úgy mutatván, hogy epekedik az ifjúért, nagy titokban elküldötte hozzá egyik szolgálóját, kipompásan értette a kerítés mesterségét. Ki is előbb hímezett hámozott, annak utána pedig szinte könnyes szemmel mondotta az ifjúnak, szépségével és kedvességével úgy megejtette asszonyát, hogy az már sem éjjel, sem nappal helyét nem leli. Miért is legforróbb kívánsága, hogy mikor az ifjúnak kedve tartja, vele titokban találkozhasson valamely fürdőházban. Annak utána pedig elővont erszényéből egy gyűrűt, s asszonya nevében átadta az ifjúnak. Salabaetto ennek hallatán kimondhatatlanul boldog volt, és elfogadván a gyűrűt szeméhez emelte, megcsókolta, majd ujjára húzta, s felelte a derék leányzónak, ahogy Madonna Jancofiore szereti őt, méltó jutalmat nyer érette, mivel ő is jobban szereti maga életénél, s hajlandó elmenni akárhová, amint kívánja, mégpedig bármely órában. Visszatérvén tehát a hírvivő ímesz felelettel asszonyához, ez hamarosan megüzente Salabaettónak, hogy melyik fürdőben várjon rá másnap vecsernye után. Salabaettó pedig egy árva kukkot nem szólván senkinek emez dolog felől, a megszabott órában pontosan odament, s megtudta, hogy a hölgy a fürdőházat lefoglalta. Kisvártatva megjelent két rableány, holmikkal megrakottan. Az egyik szép nagy gyapott derékaiat hozott fején, a másik pedig tetejesen megrakott roppant kosarat. S minek utána emez derékaiat letették a fürdőnek egyik szobájában a heverőre, leterítették két finom, sejemmel átszőtt lepedővel, erre pedig helyeztek hófehér ciprusi lemvászon terítőt s két remek művű párnát. Annak utána levetkőztek, s belépvén a fürdőbe, azt alaposan megmosták, és tisztára súrolták. És nem sok időbe telt, hogy két más rableányjal maga a hölgy is megérkezett a fürdőházba. Hol is Salabaettót, alig hogy hozzájuthatott. Kitörő örömmel köszöntötte, s minek utána nagy hangos sóhajtozás közben össze-vissza ölelte és csókolta, szólott hozzá ekképpen. Nem tudom, ki más tudott volna rávenni ilyesmire rajtad kívül. Te huncuttos canai, tüzet bocsátott a lereimbe. Ennek utána a hölgy kívánságára mindketten mesztelenül beszállottak a fürdőbe, s velük a két rableány. Ottan pedig nem engedvén, hogy más hozzányúljon, mosusz és szekhű illatos szappannal maga a hölgy mosta le jól és nagy ügyesen Salabaettónak egész testét. Annak utána pedig lemosatta és ledörzsöltette maga testét is a rableányokkal. Ennek végeztével a rableányok két hófehér és finom lepedőt hoztak, melyekből oly pompás rózsa illat áradott, mintha csupa rózsa lett volna az egész szoba. S az egyik beburkolta az egyikbe Salabaettót, másik a másikba a hölgyet, s karjaikba emelvén mindkettőt a megvetett ágyba vitték. Ottan pedig, minek utána eleget izzadtak, a leányok levették róluk a lepedőket, s ők mesztelenül maradtak az ágyban. Akkor a leányok kivettek a kosárból rózsavízzel, narancsvirágvízzel, sarábiai szagos vizekkel töltött gyönyörű kis ezüst kancsókat, semezillatos vizekkel mindkettőt meghintették, annak utána pedig elővették a csemegés dobozokat s a drága finom borokat, melyekkel ők ketten magokat kissé frissítették. Salabaettó úgy érezte, hogy a paradicsomban vagyon, és ezerszer is ránézett a hölgyre, ki csak ugyan gyönyörű szép volt, és száz esztendőnek tetszett néki minden óra, s alig győzte várni, hogy a rableányok eltakarodjanak, s karjaiba ölelhesse a hölgyet. Minek utána tehát azok égő gyertyákat hagyván a szobában, a hölgynek parancsára eltávoztak, ezáltal ölelte Salabaettót, az pedig őt, s nagy jó ideig mulattak egymással. Kimondhatatlan gyönyörűségére Salabaettónak, hiszen tül hitte, hogy a hölgye leped az iránta való szerelemben. De mikor a hölgy úgy vélte, hogy itt az ideje felkelni ők, behívatta a rableányokat, annak utána pedig felöltöztek, s még egyszer frissítvén magukat némiképpen itallal és csemegékkel, arcukat és kezüket pedig megmosván a mazillatos vizekben, mikor már induló félben voltak, mondotta a hölgy Salabaettónak. Ha kedvedre vagyon, fölöttébb megtisztelnél engemet, ha ma este eljönnél hozzám vacsorára, s velem töltenéd az éjszakát. Salabaettó, kit már megejtett a hölgynek szépsége és mesterkélt kedveskedése, abban a szent meggyőződésben, hogy a hölgy úgy szereti őt, mint szeme világát, feleltekképpen. Madonna, kimondhatatlanul kedvemre vagyon nékem minden, mi néked kedves, s éppen ezért ma este is és mindenkor szándékomban vagyon megtenni kedvedet s azt, mit nékem parancsolsz. Tehát a hölgy hazatért, s ruháival és minden drágaságaival pompásan felékesítette szobáját, remek vacsorát rendelt, és várta Salabaettót. Ki is, minek utána kissé besötétedett, elment hozzája. A hölgy vidáman fogadta, ő pedig jó hangulatban ette a pompás vacsorát. Annak utána bementek az ágyas házba, s ottan csodálatos illatát érezte az állóéfának, s látta a ciprusi hímzésekkel gazdagon díszített ágyat, s a rengeteg szép ruhát a rudakon. Mindez együtt s mind külön-külön azt a vélekedést támasztotta benne, hogy ez bizonyára előkelő és dúsgazdag hölgy. És ám bár hallott már egy és más ellenkező dolgot suttogni a hölgynek élete módjáról, a világ minden kincséért sem hitte el. S, ha el is hitte, hogy egy-két embert bolonddá tett már, a világ minden kincséért sem hitte volna, hogy ez még véle is megesik. Tehát amaz éjszakán kimondhatatlan gyönyörűségben hált vele, s egyre jobban neki tüzesedett. Reggelre kelvén a hölgy Salabaettót szép és ékes ezüstövvel övezte, melyen gyönyörű erszény csüngött, és szólott ekképpen, édes Salabaettóm, neked ajánlom magamat. s miként személyemmel kedved szerint parancsolhatsz, aképpen mindenemmel, mi csak vagyon. Annak okáért rendelkezél mindenen, miben hatalmam vagyon. Salaba ettó boldogan megölelte és megcsóholta és távozott a házából, s elment oda, hová a kereskedők járogatni szoktak. S hogy egyszer és másszor együtt volt emez leányjal, anélkül, hogy egy fillérjébe is került volna, s egyre jobban annak hálójába bonyolódott, történt, hogy nagy nyereséggel eladta a gyapjút, s nyomban megkapta az árát. Mit is a hölgy, nem ugyan tőle, hanem más valakitől nyomban megtudott. S midőn egy este Salaba ettó elment hozzá, a hölgy elkezdett tincselkedni és huncutkodni vele, csókolgatta és ölelgette, s oly tüzes szerelmet mutatott irányában, hogy az ifjú úgy érezte, ott hal meg karjaiba nagy gyönyörűségtől. És a hölgy két remek művű serlegét neki akarta ajándékozni, de Salaba ettó semmi áron nem fogadta el, hiszen már egyszer és másszor összesen mintegy 30 aranyforint érőt kapott tőle, holott a leány semmiképpen nem tudta rávenni, hogy tőle akár egy garas érőt elfogadjon. Végezetül, midőn a leány jól feltüzelte az ifjút azzal, hogy tüzesnek és bőkezűnek mutatta magát, egyszerre csak egyik szolgálója, kit erre kioktatott, szólította őt. Miért is kiment a szobából, s kicsinyékként időzvén zokogva visszatért, arccal az ágyra vetette magát, s oly keserves jajveszékelést csapott, minőt asszonyféle talán még soha. Salaba ettó elcsodálkozott, karjaiba vette a leányt, s vele együtt maga is sírva fakadt, és szólott ekképpen, ó, édes szívem, mi bajod esettél hirtelen? Mi oka vagyon émes fájdalmadnak? Mondd meg hát, lelkem, minek utána a hölgy jó darabig kérette magát, feleltekképpen, jaj, édes uram, azt sem tudom, mit mondjak, mit évő legyek. Émes pillanatban Messinából levelet kaptam, melyben bátyám írja, hogy adjam el, vagy vessem zálogba mindenemet, s 8 nap alatt minden bizonnyal küldjek néki 1000 aranyforintot. Különben lenyakazzák, s én nem tudom, mit évő legyek, s honnan teremtsem elő a pénzt hirtelen. Mert, ha volna még legalább 2 hetem, módját ejteném, hogy megkapjam valakitől, ki sokkal többel tartozik nekem, vagy eladjam valamelyik birtokomat. De mivel nincs benne módom, inkább kívánom a halált, minek előtte a mazgyász hírt veszem. Sekképpen szólván és nagy lelki háborgást címlelvén, tovább is csak egyre zokogott. Salaba ettó, kinek józan eszét a tüzes szerelem elhomályosította, szentül hitte, hogy igazak a makönnyek, a szavak pedig még igazabbak, szólott tehát ekképpen. Madonna, 1000 forintot ugyan nem tudnék adni néked, de 500 aranyforintot szívesen, ha ugyan bizonyos, vagy benne, hogy mához 2 hétre meg tudod adni nékem. Szerencsédre éppen ma eladtam gyapjúmat, mert ha nem így történik, egy garast sem tudnék kölcsönözni néked. Jaj, szólott a hölgy, hát szűkében voltál a pénznek. Hát miért nem kértél tőlem, hiszen, ha 1000 forintom nincs is, 100-at, vagy 200-at könnyű szerrel adhattam volna. Ekképpen tehát egyáltalán nem ismerem elfogadni a felajánlott szívességet. Salaba ettó, ki e szavak hallatára még inkább lépre ment, mondotta, Madonna, nem szeretném, ha ezért lemondanál segítségemről, mivel ha nekem oly nagy szükségem lett volna pénzre, mint néked, bizony kértem volna tőled. Jaj, Salaba ettóm, felelte a hölgy. Jól ismerem, hogy rántam való szerelmed igaz és tökéletes, mivel meg sem vártad, hogy amaz nagy summa pénzt kérjem tőled, hanem magad jó szántából segítségemre jöttél émezinségemben. És valóban enélkül is testestül lelkestül tiéd voltam, de ennek utána még inkább a tiéd leszek. S mindig hálával fogok emlékezni arra, hogy néked köszönhetem bátyám életét. De Isten látja lelkemet. Nem szívesen fogadom el, meggondolván, hogy kereskedő vagy, a kereskedőknek pedig minden üzletükben szükségük vagyon a pénzre. De mivel a szükség szorongat, s erős a reménységem, hogy hamarosan visszaadhatom, mégis csak elfogadom, a többit pedig, ha előbb nem tudom megszerezni, úgy teremtem elő, hogy mindemes holmimat zálogba vetem. És könnyes szemmelekképpen szólván, Salaba ettónak nyakába borult. Salaba ettó vigasztalni kezdte, és véle maradt éjszakára, s hogy megmutassa iránta való kész hajlandóságát, nem várta meg újabb kérését, hanem elhozta neki az 500 fényes aranyforintot, melyeket is a hölgy, szemével sírván, szívében kacagván, elvett tőle, Salaba ettó pedig beérte a leánynak puszta ígéretével. Minek utána a leány megkapta a pénzt, kezdett egyszerre más szellő fújdogálni. És holott annak előtte Salaba ettó akkor mehetett a leányhoz, mikor kedve tartotta, most egyre másra akadt valamely ürügy, olyannyira, hogy 7-szer is el kellett mennie hozzá, míg egyszer bejuthatott, de már bizony nem fogadta oly vidám arccal, annyi kedveskedéssel, annyi örömmel, mint annak előtte. minek utána pedig nem csak elérkezett, hanem el is múlt a megszabott nap, melyen a pénzét visszakapnia kellett volna, s rá egy hónap, tetejében még egy hónap, hiába kérte vissza, bizony csak szép szó volt a fizetség. Miért is Alabaetto most már nyilván látta a gonosz némber fortélyosságát s maga ostobaságát, és meggondolván, hogy akármivel vádolja is azt ímez dologban, az letagadja, minthogy a kölcsönre sem írása, sem tanúja nem volt. Tehát siratta magában ostobaságát, és senki előtt nem, mert panaszkodni, mivel hogy egyfelől jó eleve figyelmeztették a dologban, másfelől pedig félt, hogy kicsúfolják, mégpedig méltán émez baklövése miatt. És mivel gazdáitól egymás után kapta a leveleket, hogy a pénzem vásároljon váltót, s küldje el nekik, feltette magában, hogy elutazik onnét, nehogy meghagyásokat elmulasztván, hűtlen sáfárkodása kiderüljön. És hajóra szállván nem Pisába ment, hová mennie kellett volna, hanem Nápolyba. Ottan lakottam az időben Pietro dello Canigiano kománk, a konstantinápolyi császárnő felségének kincstartója, nagy eszű és furfangos ember, szívbéli jó barátja Alabaettónak és gazdáinak. Annak mint a féle meggondolt embernek, Alabaettó kevés napok múltán elpanaszolta, mit cselekedett, s mi szerencsétlenség érte, és segítségét és tanácsát kérte, hogy miképpen élhetne meg itten, mivel erősködött, hogy esze ágában sincs visszatérnie Firenzébe. Canigiano bosszankodott az eseten, és szólott ekképpen, bolondot cselekedtél, léhamódra viselkedtél, hűtlenül sáfárkodtál gazdáit pénzével, egyszerre nagy summa pénzt vertél el a mulatozásban. De ha már megesett, lássuk csak, mit tehetünk, s mint a féle éles elmélyű ember, nyomban kieszelte, mit kell tenniük, és elmondott a Alabaettónak, kinek is tetszett a terv, s hozzá is látott végrehajtásához. S mivel néki is volt valamicske pénze, Canigianótól is kölcsönzött valamicskét, ennek fejében csináltatott sok-sok keményre tömött serősen összekötözött bálát, vásárolt, vagy 20 olajos hordót, megtöltötte azokat, az egészet hajóra rakatta, és visszatért Palermóba. S minek utána megfizette a vámosoknak a járandóságot a bálákért s hasonlatosképpen vámot a hordókért, és minden áruját beíratta maga nevére, az egészet behordatta a raktárba, mondván, hogy mindaddig ezeket nem kívánja megbolygatni, míg nem megérkezik egyéb áruja, melyet vár. Midőn Janco Fiore asszony ennek neszét vette, s meghallotta, hogy az, mit mostan magával hozott, jó 2000 aranyforintot ér, vagy annál is többet, nem is számítva azt, mit vár, s mi több mint 3000-et ért, most látta, mely sovány volt előbbi aratása, miért is elhatározta, visszaadja Alabaettónak az 500-at, hogy kicsalja tőle az 5000-nek javarészét. Miért is magához hívatta, Alabaettó most már résen volt, de elment. A leány úgy tett, mintha sejtelme sem volna hamazáruról, melyet ez magával hozott, s kitörő örömmel fogadta, és szólott hozzá ekképpen. Ide hallgass, ha talán haragszol rám, mivel nem adtam meg pénzedet a megszabott időre. Alabaettó elmosolyodott, és szólott ekképpen. Madonna, őszintén szólva némiképpen kedvemet szegte a dolog, hiszen a szívemet is kitépném, hogy néked adjam, ha tudnám, hogy örömödre vagyon. De hadd mondjam el, mely igen megharagudtam reád. Szerelmem, mit irántad érzek, oly nagy, oly forró, hogy eladtam birtokaim javarészét, s ide mostan annyi árut hoztam, amennyi többet ér 2000 forintnál, nyugatról pedig annyit várok, mely megint 3000-et ér, s boltot akarok nyitni itt a városban, s szándékom vagyon itten megtelepedni közeledben, mivel úgy érzem, hogy nincs szerelmes ember, ki oly boldog volna, ami boldog én vagyok a te szerelmedben. Felelte erre a hölgy. Nézd csak, Alabaettó, mi néked jó, nékem is kedves, mivel hogy jobban szeretlek az életemnél, s kimondhatatlanul örülök, hogy a maszándokkal tértél vissza, miképpen itt megtelepedjél, mivel reménylem, hogy még sok boldog időt tölthetek véled. De némiképpen mentegetni kívánom magam előtted azért, hogy amaz időben, midőn innét elutaztál, néhányszor hozzám jönni kívántál, s nem juthattál be, s néhányszor ismét bejutottál hozzám, de nem voltam hozzád oly kedves, mint rendesen. Ezen felül pedig azért is, hogy nem adtam meg pénzedet a megszabott időre. De tudnod kell, hogy akkoriban szörnyű nagy fájdalomban és szörnyű nagyakságban voltam, s kinek ilyen a lelke állapotja, akárhogy szeret is valakit, nem tud oly vidám arcot mutatni előtte s oly nagy figyelemmel lenni hozzá, mint az kívánná. Annak utána pedig tudnod kell, hogy fölöttébb keserves dolog egy asszonynak 1000 forintot felhajszolni, mivel hogy az emberek reggeltől estig hazugságokkal tartják, s nem állják ígéretöket, miért is nincs más választásunk, mint hogy magunk is hazudjunk másoknak. És ez az oka, nem pedig holmi aljasság, hogy nem adtam meg pénzedet. De alig hogy elutaztál, mindjárt megkaptam, s ha tudtam volna, hová küldjem, bizonyosra vedd, meg is küldtem volna. de mivel nem tudtam, félretettem számodra. S behozatott egy erszényt, melyben ugyanazon forintok voltak, miket Salabaetto adott néki, s akkor állt alatt a Salabaettónak és szólott. Számold meg, vajon megvan-e 500? Salabaettónak még életében nem volt ekkora öröme, s megszámlálván a pénzt, s látván, hogy csak ugyan 500, eltette, és szólott ekképpen. Madonna, elhiszem, hogy igazad beszélsz, és ezzel eleget tettél kötelezettségednek. És mondom néked, hogy ezért megirántad való szerelmemért semmi szükségedben nem kérhetsz tőlem akkora pénzt, mit meg ne szereznék néked, ha módomban vagyon. S, ha itteni dolgaimat rendbe hozom, próbát tehetsz velem. Minek utána Salabaetto ekképpen legalább szavakban felfrissítette iránta való szerelmét, kezdett megint sűrűn járogatni a leányhoz, az pedig kimondhatatlan örömmel és kedvességgel látta magánál. De Salabaetto, ki a leány csalását csalással akarta megbüntetni, egy napon, midőn a leány meghívta vacsorára és éjszakára, oly bánatosan és szomorú arccal állított be hozzá, mintha legalábbis a halál révén volna. Madonna Janco Fiore megölelte és megcsókolta és faggatni kezdte, mi azok a bús komorságának. Salabaetto pedig, minek utána jó darabig kérette magát, megszólalt. Tönkre mentem, mivel hogy a hajót, melyen a mazáru volt, mit vártam, monacói kalózok elfogták, és 10 000 aranyforintot követelnek váltságdíj fejében, miből 1000 esik reám, nékem pedig egy garasom sincsen, mivel hogy az 500-at, mit nékem megadtál, nyomban elküldöttem Nápolyba, s vásznat vettem rajta, mit ide rendeltem, s ha most eladni kívánnám itten lévő árumat, a fele árát is alig kapnám meg, mivel nincs vásárideje. Itten pedig nem ismernek még annyira, hogy olyas valakit találnék, ki megsegítene, miért is nem tudom, mit évő legyek. Már pedig, ha nem küldöm rögtön a pénzt, az árumat elviszik Monacóba, és soha nem kapok meg belőle semmit. A hölgy igen bosszankodott az eseten, mivel azt hitte, hogy ekképpen mindent elveszít. Miért is törte a fejét, mit tehetne, hogy az áru ne kerüljön Monacóba. Mondotta tehát, Isten a megmondhatója, mennyire fáj nékem az eset, irántad való szerelmem miatt. De mit használ ennyire búslakodnod ezért? Ha volna ennyi pénzem, Isten látja a lelkemet, nyomban kölcsön adnám neked. Csak hogy nincs. Igaz, hogy van itt valaki, ki a múltkor megsegítettem az 500-zal, melyre még szükségem volt, de botrányos uzsora kamatot kíván érte, nem kevesebbet, mint 30-100-a. Ha emezembertől akarod a pénzt, biztos zálogot kellene adnod, s én magam is hajlandó vagyok zálogba vetni mindemeszholmimat s magam személyét is, ha hajlandó kölcsönözni rá, csak hogy rajtad segítsek. De milyen biztosítékot adsz a többi summára? Salabaetto mindjárt kitalálta, mely jogból ajánlotta néki a leányímes segítséget, s már tudta, hogy ő maga akarja kölcsönadni neki a pénzt. Meg is örült ennek, s mindenek előtt megköszönte, annak utána pedig mondotta, hogy az uzsorakamat ugyan nem riasztja vissza, mivel hogy a szükség szorongatja. Annak utána pedig mondotta, hogy biztosítékul adja a mazárut, mely a vámházban vagyon, és annak nevére íratja, ki a pénzt kölcsön adja néki. De a raktár kulcsát magánál akarja tartani, hogy megmutathassa a portékáját, ha kívánják, meg azért is, hogy senki ne férhessen hozzá, ne cserélhesse ki, s mással össze ne tévesszék. Mondotta erre a hölgy, hogy ez okos beszéd, a biztosíték pedig jó. Annak okáért másnap reggel hívatott valamely alkuszt, kiben fölöttébb megbízott, s minek utána meghányta vetette véle az esetet, adott néki 1000 aranyforintot, mit az alkusz kölcsön adott Salabaettónak, savámnál maga nevére íratta mindazt, milyes Salabaettónak a raktárban volt. S minek utána mind a ketten írást adtak a megegyezésről, dolgaikra mentek. Salabaetto a legelső kínálkozó alkalommal hajóra szállt az 1500 aranyforinttal, és visszatért Nápolyba Pietro dello Caniglianohoz, honnét pontos és becsületes számadást küldött gazdáinak Firenzébe a gyapjúról, mellyel útra bocsátották. S kifizetvén Pietrót s mindenki mást, kinek valamivel tartozott, több napokon által jól mulatott Caniglianoval a becsapott szicíliai leány rovására. Mivel pedig nem akart továbbra kereskedő maradni, ismét Ferrarába ment. Janco Fiore, mivel sehogyan sem tudott nyomára jutni Salabaettónak Palermóban, kezdett csodálkozni, és gyanút fogott. Minek utána jó 2 hónapot várakozott, és látta, hogy csak nem jön, az alkusszal kinyittatta a raktárt. S mindenek előtt megvizsgálták a hordókat, melyek, mint hitték, teli vannak olajjal, és látták, hogy bizony tengervíz vagyon bennük, legfeljebb néhány fontnyi olaj van mindegyikben fent a hordó szájánál. Annak utána kioldozták a bálákat, s látták, hogy csak 2-ben van gyapjú, a többi pedig kóccal van megtömve. Szóval az egész mindössze nem ért többet 200 forintnál. Most látta Jancó Fiore, hogy lóvá tették, és sokáig síratta az 500 forintot, melyet visszaadott, s még tovább az 1000-et, melyet kölcsön adott, gyakorta mondogatván. Ha Toszkánnal dolgod akad, légy résen, szedd össze magad, s miveleképpen megkárosodott, és rajta száradt a csúfság, észbevette, hogy ma nekem, holnap neked, midőn Dioneo bevégezte novelláját, Lauretta meggondolván, hogy elérkezett a ma megszabott idő, melyen túluralkodása nem terjed, megdicsérte Pietro Canigiano tanácsát, melynek helyeségét az eredmény megbizonyította és Salaba Ettó ravasságát, mely a végrehajtásban ugyancsak jól bevált, annak utána pedig levette fejéről a babérkoszorút, Emilia fejére tette, s nyájasan szólott ekképpen, Madonna, nem tudom, kegyes királynőt nyerünk-e benned, de annyi bizonyos, hogy szép királynőt nyerünk. Intézd hát úgy, hogy cselekedeteid szépségethez illendők legyenek. Sekképpen szólván leült. Emilia nem annyira azért, hogy királynő lett, mint inkább azért, mert fülehallatára nyilvánosan megdicsérték olyasmi miatt, mire a hölgyek rendszerint leginkább vágyakoznak, némiképpel szégyellette magát, s arca úgy elpirult, mint hajnalban a frissen fakadt rózsa. Mégis, minek utána kicsi nyég lesütötte szemét, spirulása hozladozott, meghányta vetette udvarmesterével a társaságnak ügyes bajos dolgait. És ekképpen fogott szóba, bájos hölgyeim, nyilván látjuk, hogy az ökrök, minek utána a napnak némely részében igában nyögvén fáradoztak, mikor kifogják őket, s leveszik róluk a jármot, kedvük szerint szabadon legelésznek az erdőben. Azt is látjuk, hogy a maszkertek, melyekben sokféle lomb zöldel, sokkal taszebbek, mint az erdő, melyekben tölgyeknél egyebet nem láthatunk. Annak okáért úgy vélem, hogy meggondolván, mely sok napokon által mondottunk már novellákat szigorú törvény alatt, nekünk is szükségünk vagyon némi szabadságra, s nem csupán hasznos, hanem kívánatos is leszen új erőt gyűjtenünk, hogy a jármot újfent magunkra vegyük. Miért is, midőn holnap mulatságos elbeszéléseiteket folytatjátok, nem kívánlak benneteket valamely különös tárgyra szorítani, hanem azt akarom, hogy kiki oly tárgyban mondjon novellát, mely leginkább kedvére vagyon, mivel szentül hiszem, hogy a masz különb-különb tárgyak, melyek szóba kerülnek, épp oly gyönyörűséget fognak szerezni nekünk, mintha csak egyféle tárgyban beszélnénk. S, ha ekképpen cselekedtünk, az, ki utánunk következik a királyságban, ím ez felfrissülés után nagyobb biztonsággal szoríthat majd vissza benneteket szokott törvényeinkre. És ekképpen szólván mind a vacsora idejéig szabadjára engedte a társaságot. Valamennyien javallottak a királynő okos beszédjét. És felkelvén, ki egy, ki más szórakozásra adta magát. A hölgyek koszorúkat fontak és játszadoztak, az ifjak játszottak és énekeltek, sekképpen töltötték az időt mind a vacsora órájáig, mely is midőn elérkezett, a gyönyörű szökőkút mellett vidáman és jó hangulatban megvacsoráztak. Vacsora után pedig a szokott módon énekkel és tánccal mulatoztak. Végezetül a királynő elődeinek példáját követvén parancsolta Pamfilónak, hogy azokon kívül, melyeket többen közülök magok jó szántából énekeltek, még egyet énekeljen. Az pedig készséges hajlandósággal belekezdett, amint következik, melyet általad érzünk a pajkos kedv vígság ámor olyan nagy, hogy boldog, aki lángjaiba hamvad. A csorduló örvendezés szívemben, az újjongó vidámság, melyet mind-mind te adtál, orcámra festi lángját, nem tudva már megférni időben, kedvem azon mutatván. S, mert magasból kacag rám a szerelem, csak hálás vagyok annak, ki érte lángok így reám rohannak. Szavakkal, ámor, kifejezhetetlen, és kidalolhatatlan az üdv, amelyet érzek. S, ha az volna, jobb volna rejtegetnem. Veszedelem van abban, üdvével ha kikérked. És arról, mely enyém lett, nincs szó sem, mely fogalmat adhat, ki maga is nem érzi át, olyannak. Ki fogja fel, mi az, hogy két karomban tarthattam át ölelve, akit ölelni vágytam, s hogy arcomat pihentethettem ottan, hová a vágy emelte, boldog áhítozásban. E pompás lángolásban senki se hinne, bármire ragadhat. Jobb hát titkát megőriznem magamnak. Pamfiló éneke bevégződött, s annak végső sorait ugyan valamennyien híven ismételték, mégis mindenki a kelleténél feszültebb figyelemmel vigyázta a dalnak szövegét, s igyekezett kitalálni, mi az, mit annak titkolnia kell, miként a dalban mondotta. És ám bár különb-különféle találgatásokba tévedtek, senki sem jutott rá a való igazságra. De midőn a királynő látta, hogy Pamfiló éneke bevégződött, s a hölgyek és az ifjak szerettek volna már lepihenni, parancsolta, hogy kiki nyugovóra térjen. Végződik a Dekameron 8. napja.